Szeret az Úr, azért nincs még végünk, napról napra gondoskodik mi rólunk, a mi szabadításunk Istene. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Olvasom Isten igéjét a Cselekedetek könyve 27. fejezetéből, 27. fejezet első két versét, utána majd a 9-től a 26. versig. Így szól Isten igéje. Miután úgy határoztak, hogy hajón Itáliába szállítanak bennünket, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak. Azután felszálltunk egy adramittumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékének kikötőibe indult, és elindultunk. Velünk volt a makedón Arisztárkosz is, Tesszalonikából. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket: férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünkre is veszélyes. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajózunk onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, mely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelében. Nem sokára azonban a sziget irányából lecsapott az Euraquilónak nevezett szélvihar. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget Klauda szélárnyékos oldalára befutottunk, nagy nehezen ugyan, de meg tudtuk tartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvontuk, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtisz tengeröböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, ezért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondta: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Feleljünk Isten igéjére, gyertek, imádkozzunk. Dicsőséges mennyei Urunk, áldunk téged, köszönjük, hogy itt lehetünk előtted, köszönjük, hogy itt lehetünk maszk nélkül, úgy, ahogy megőriztél, sok bajon keresztül vittél sokunkat. Vannak itt, akik súlyos betegségből gyógyultak meg, vannak itt, akik súlyos mélységből jöttek, nem a maguk erejéből, hanem te emelted őket. Vannak itt, akik messziről jöttek testben és akár lélekben, keresve téged, az igazat, a tisztát, a valódit, a szerető Istent. Annyira nem természetes, Urunk, hogy mi eléd tudnánk jönni, mi nem tudunk magunktól. Köszönjük, hogy te hordozol, vonzol, emelsz, és neked van terved mindannyiunk számára. Áldunk téged, mindenható Úr, nem csak a régi viharokban voltál hatalmas Isten, hanem ma is az vagy. Te beteljesítetted a tervedet Pállal, sőt, még az utitársait is megmentetted, és köszönjük, hogy ezt ígéred nekünk is. Beteljesedheted a te akaratod, hordozol minket, akár mélységeken keresztül is, közben megmutatod magad, áldássá teszel és megáldasz. Szeretnénk valóban így a tiaid lenni. Hadd legyünk most előtted nyitottak, hadd legyünk a te számodra, a te rendelkezésedre most. Tegyél bennünk rendet, vedd el azt, ami nem tőled való, hárítsd el azt, ami akadályoz, szentelj meg önmagaddal, formálj a te igéddel, cselekedj az életünkben úgy, ahogy csak te tudsz. Amen. Az előbb felolvasott ige folytatását halljuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből, a 27. verstől a 37-ig leülve hallgassuk figyelemmel Isten igéjét. Tizennegyedik napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó orrából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvirradt, Pál mindnyájunkat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Akik a bibliaolvasó kalauz szerint olvassuk Isten igéjét, az előző napokban találkozhattunk ezzel a történettel több napon keresztül, lassan befejeződik a cselekedetek könyve, és párhuzamosan az a sorozat is lassan befejeződik, amit hosszú hónapok óta itt a templomban cselekedetek könyve tanulmányozásával töltöttünk. Olyan ez a fejezet, mint valami kitekintés a könyvnek majdnem a végén. Az az ember, akit Jézus megragadott és átformált, hogyan van jelen a világban. A misszió elindul, az evangélium győzelmesen terjed és növekedik, koncentrikus körökben hatalmas, robbanásszerű növekedéssel, ezt láttuk végig a cselekedetek könyvén, hogyan győz a kultúrával szemben, hogyan győz a hatalommal szemben, hogyan fogja meg, ragadja meg a pogányokat, az egészen messze lévőket is, milyen hatalmas erő van az evangéliumban. És itt most ebben a fejezetben egy krízis helyzetet látunk, egy hajónak az elsüllyedését, az azt megelőző küzdelmet, majdnem 300 ember halálfélelmét, tusáját, reménytelenségét, és azt a 3 embert, Pál és 2 utitársa, akik tudják, hogy ők azon a hajón is egészen más kezekben vannak, mint amit a pogányok tudnak és éreznek maguk körül. Látjuk a gyakorlatban működni az Isten erejét, aki őket tartja. Mielőtt egy kicsit közelebbről megnéznénk ezt a történetet, hadd utaljak röviden az egyik gyermektáborra, ahol ott lehettem egyik vezetőként. Azzal szembesültünk, hogy mennyire furcsa helyzeteket teremt néha, és milyen izgalmas is egyben keresztjénként ott lenni a nem hívő emberek között, ugyanabban a közegben. Ez egy keresztény gyerektábor volt, néhány résztvevőt ismertem, voltak itt innen a gyülekezetből is, de a többség a szerte az országból jelentkezett internetes hirdetés alapján egy gyermekcsapat, akik úgy jöttek össze a tábor hírére. A Bakonyban vándoroltunk, több mint 100 kilométert tettünk meg, és a gyerekekkel minden nap összegyűltünk Isten igéjét kutatni. És az erdőben az egyik pihenő alkalmával azt kértük tőlük, hogy most, amikor tovább megyünk majd az ösvényen, akkor ne beszélgessünk egymással a szokott módon, hanem mindenki maradjon le egy kicsit az előtte menőtől, mindenki tartson néhány lépés távolságot és csöndet, ne szólítsuk meg most egy ideig egymást, hanem magunkban gondoljuk végig, amiről hallottunk, amit megbeszéltünk, imádkozzon, aki szeretne imádkozni, minden esetre legyen ez most egy csendes szakasz 2 kilométeren keresztül. És a gyerekek megtartották, amit kértünk, azt is megbeszéltük még előzőleg, hogy a szembejövőknek ne köszönjenek, hanem intsenek a szemükkel, barátságosan mosolyogjanak, de még ebből a szempontból is a csendet teljesen tartsuk meg, vigyázzunk most a csendünkre. Én haladtam a sor legvégén, vezetőtársam az elején, köztünk a 30 gyerek, és jöttek szembe a turisták. És nézték a gyerekeket, egyre nagyobb csodálkozás láttam az arcokon. Volt, aki arra tippelt, hogy ez egy süket néma csoport, úgy sajnáltak minket. Volt, aki tördelte a kezét, hogy ó, szegény gyerekek, mikor indulhattak ezek? Hát már alig van erejük, csak mennek némán lehajtott fejjel, meg se szólalnak. Különféle tippek voltak, érdekes és szórakoztató volt ezt tapasztalni. Utána persze megbeszéltük a gyerekekkel a tapasztalatokat. Nagyon jó volt egy icipicit belekóstolni ebből a szempontból is. Itt vagyunk, megyünk szembe a többiekkel, látják, hogy mit csinálunk, és nem értik. És ez még sokszor lesz így, és sokszor van így a keresztény ember életében. Egyébként megdicsért minket egyszer a vonatkalauz is, bárcsak mindig ilyen csoportok szállnának föl, ezek normálisak, rendesek, helyet adnak egymásnak. Egyszer voltunk közös ebédlőben egy másik diákcsapattal, akik nagy tülekedéssel és zajongással keresték a legjobb helyeket, és egész csodálkozva némultak el, amikor mi pedig énekeltünk, Istent dicsőítettük, és úgy füleltek, hogy jé, mi ez, mit énekelnek, milyen furcsa ez a másik csapat. Volt néhány hasonló élményünk, és azt hiszem, testvérek, hogy a felolvasott ige is erre nyitja ki a kaput mindannyiunk számára, ott vagy valamilyen helyzetben, akár jóban, akár rosszban, akár mélységben, ugyanazt éled át, ugyanaz ér, és mégis másképpen reagálsz, más teszel, máshogy vagy jelen, mert másban bízol és mást látsz. Ezt mutatja meg a felolvasott szakasz. Az első néhány mondat a döntésekre irányítja a figyelmünket, azután majd a krízisre, és azután majd a küldetésünkre. Ezt a három kulcsfogalmat nézzük végig együtt az igében. Először is a döntések. Úgy dönt a helytartó Pál 2 évi cézáreai fogsága után, hogy mivel Pál a császárhoz fellebbezett, hosszú-hosszú peres ügyben, ami elakadt, a vádlói tele vannak vádakkal és gyilkos szándékkal, ő nem talál benne római helytartóként semmi bűnt, Pál viszont a császárhoz fellebbezett, menjen el a császárhoz Rómába, és rábízza egy századosra, egy csapat katonára, vigyék Rómába. El is indulnak, először egyik hajóval, azután hajót váltanak, késő ősszel indulnak tovább Kis-Ázsiából, abban az időszakban, amikor az adott kor hajóival műszaki színvonalán már nem volt biztonságos a hajózás. Mindenki tudta ezt, nyilvánvaló volt, és mégis elindulnak. Miért? A százados siet, tanácsot kér a szakértőktől, és kiderül, hogy a szakértők, vagyis a hajósok még jobban sietnek, mert milyen érdekes, nem a szakértelmük merül itt föl a szövegben, mint döntő ok az indulásra, hanem az anyagi érdekük. Minél előbb Rómába kell érni, hiszen gabonát szállít a hajó, nehogy a hosszú várakozás közben megromoljon, baja essen, legyen meg az a profit, kockáztassunk a profit érdekében. Így dönt az érdek, talán a mohóság, elhomályosítva minden józanészt. És azt az érdekes mondatot is olvassuk, hogy mivel a többség így határozott, ezért elindultak. Még demokratikus is a részükről ez a döntés. Igaz, hogy ellent mond annak, ami világos, amit mindannyian tudnak. És azután déli szél kezd fújni, az évszakra, az időszakra nézve szokatlan déli szél, és itt pedig azt olvassuk, hogy azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, van egy erős érdek, egy erős vonzás, abba az irányba hajlik a döntés, és akkor jön valami, egy fuvallat, egy szélfuvallat, ami segít belekapaszkodni az ő ideájukba, és azt hiszik, hogy megvalósíthatják, és akkor már tényleg elindulnak. Testvérek, annyira jellemző ez ránk. Olyan sokat tudunk a helyes életről, kicsiben és nagyban, személyesen és társadalmi szinten. Olyan sokat tudunk arról, hogy mi lenne az igazi, mi lenne a jó, és nap mint nap hányszor csináljuk végig ugyanezt sokan. Nem a józanész dönt, nem az dönt, amit világosan tudunk, hanem valami érdek, valami vonzás megragadja a figyelmünket, felkorbácsolja a vágyunkat, mohóságunkat, és már is sodor magával, mint egy gyenge, lehelletnyi, szelídnek tűnő, de ellenállhatatlan szélfuvallat. Csak egyetlen példát hadd hozzak most erre. Évtizedek óta egyre pontosabban és részletesebben tudjuk, a tudomány ellát minket információval, hogy nem lehet úgy gazdálkodni a Földünk erőforrásaival, ahogyan azt mi tesszük. Nem lehet úgy kirabolni, nem lehet úgy szennyezni a levegőnket, a vizeinket, nem lehet így felélni a jövőnket. Ezt pontosan adatokra lebontva részletesen tudjuk, és mégis amikor meghatározó döntések születnek, egy-egy beruházásról, törvényről, korlátozásról, vagy éppen engedélyről, amikor a piac sorsa alakul, egy-egy újabb tényező belép, akkor nem a jól tudott, józan ész szerint történnek a döntések, hanem az ellenkező irányba. Mi az, ami rövid távon most még nagyobb hasznot hoz, és aztán, ami elvileg veszélyes, vagy elvileg rossz, azt majd hosszabb távon megállítjuk, visszafogjuk, szabályozzuk, zöldek leszünk, de most ez és ez az érdek. És mielőtt a gonosz és sötét szívű politikusokat szídnánk ezért, meg a milliárdos üzletembereket, azért említsük meg, hogy azok a politikusok, ha máshogy döntenének, azonnal megbuknának, vagy mondom élesebben, megbuktatnák őket, vagy mi megbuktatnánk őket. A mi mohóságunk, a mi rövid látásunk, a mi józanész nélkül való döntéseink, kicsiben, sok kicsiből összeálló, nagy tömeges mohóságunk adja ezt sokszor, nem csak azon a régi ókori hajóúton, hanem ennek a mai világnak a tengeri viharaiban, hajóútján. És látjuk később, ahogyan baj lesz, mit akarnak a hajósok, egy ponton majd menekülni akarnak gyáván, ürügyet keresnek és elpróbálják kötni a mentőcsónakot, egy ponton majd a katonák fognak azon a hajón majdnem intézkedni és leölni a foglyokat, mielőtt még kimenekülhetnének. Ilyenek úgy látszik az embernek a mozgató rugói, Nagyon szépen rávilágít a történet, és látjuk ezzel szemben Pál alakját, aki csendesen figyelmeztet még az indulásnál, akinek nincsen alkalma ott a döntésbe beleszólni, sokszor a keresztény embernek sem, de elmondja, mi a másik út, mi a józan, a világos. Isten nem menti ki őt arról a hajóról. Sokszor minket is ott hagy azon a hajón, ami veszélybe kerül, ami rossz irányba megy. Isten nem azt ígéri, Jézus nem azt mondta, hogy kiveszem őket a világból, és egy hibátlan és jó irányba tartó hajóra ültetem. Azt mondja, hogy őrizd meg őket a gonosztól itt, ebben a helyzetben, ebben a világban. A munkahelyünkön, a családunkban, a környezetünkben ott vagyunk, ahogy Pál ott van, de másként. Következik a krízis helyzet. Hogyha térképen nézzük, az új kiadású bibliáknak a végében a missziói utak be vannak rajzolva, első, második, harmadik, azután a Rómába tartó út, és érdekes a térképen látni ezt a vonalat, egy nagy, szabálytalan cikk-cakk vonal, azt jelezte a rajzoló, a szerkesztő, hogy fogalmunk sincs, hogy merre sodorta őket a vihar, valahol a keleti földközi tengernek a közepe táján, ki tudja, milyen messzire. Ez a furcsa cikk-cakk vonal jelzi az ő következő 14 napjukat. Sem a hold, sem a nap, sem a csillagok nem látszanak. Az akkori hajósoknak a csillagok az iránytű, fogalmuk sincs, hol vannak, nem látnak át a ködön, és annyira nagy a baj, tesznek néhány óvintézkedést, először átkötik a hajót kötelekkel, az is tartsa a deszkákat, küzdenek a mentőcsónakért, könnyítenek a hajón, de igazából nem tudnak valódi segítséget adni semmihez. Nincs a kezükben az életük. És ezt úgy élik át, hogy a pánik után a letargia következik, a teljes tehetetlenség, bénultság, és utána két héten keresztül már nem is esznek. Életerős, tapasztalt férfiak, hajósok, katonák, kereskedők ott ülnek egy rakáson a hánykolóda hajón, és várják a halált. Hogyan éli át a krízist az Isten embere? Pál az, aki ott van közöttük, mint egy fix pont, mint akinek van kapaszkodója, ő se tudja a koordinátákat, hogy hol lehetnek, de tud valami mást, tudja, hogy meg fog érkezni, mint hogyha átlátna a ködön, a viharon, és azt mondja, hogy elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok. Tudja, hogy kié, tudja, hogy miért van ott. Rómába viszik a többi fogollyal együtt, több fogoly is volt a hajón, a provinciák látták el a római cirkuszokat kivégzendő, halálra ítélt rabokkal, valószínűleg ilyenek között utazik ő is, majd az ő útjának a vége is az lesz, hogy el fogják ítélni, és kivégzik, és mégis ő nem erre néz, és főleg nem a közeli hullámokra és életveszélyre néz, hanem arra, hogy neki az Isten megígérte a szolgálata legelején, hogy leszel az én tanúm, királyok, helytartók, népek fejedelmei előtt, az egész birodalomban, és most ez következik, már helytartók előtt volt, most megy a császár elé. Az Istenről, Jézusról fog tudni bizonyságot tenni ezen a módon is. És hogyha ezt neki Isten megígérte, akkor itt már nem fog elsüllyedni alatta a hajó. Akkor ő meg fog érkezni. Tudja, minthogyha fix pontja lenne azon az imbolygó hajón, úgy van ott jelen. És azt mondja az ott levőknek, hogy egyetek. És ez már a küldetésének a következő lépcsőfokához tartozik. Nem csak azt kell látniuk, hogy neki van fix kapaszkodója, mert neki az Isten ígéretet tett. Nem felsőbbrendű ezzel, nem vonul külön. Engem az Isten úgy is tudom, hogy megment, ti pedig pusztulásra méltók is lennétek. Gondolhatná így, minden oka meg lenne rá. Ráadásul figyelmeztette őket, még a kezdet kezdetén, de nem így látjuk Pált, és nem így látjuk a mi küldetésünket sem, hanem ő az, aki keres talán egy átázott kenyeres zsákot, valahogy ott kiteríti, megkapaszkodik a fedél közben talán egy gerendába, és azt mondja, hogy férfiak, gyertek körém, látom, hogy már nem is esztek napok óta. Egyetek és nézzetek ide, ez a kenyér juttassa eszetekbe, hogy van, aki gondoskodik rólunk még mindig. Aztán egyetek, mert szükség lesz az erőtökre. Az Isten menekülést fog adni, én tudom, hogy eljuttat engem az Isten oda, ahova mennem kell, ti pedig ráadásként, bocsánat a szóért, haba tortán, az, hogy ti is meg fogtok menekülni. Az Isten ezt is kijelentette. Vegyük észre, testvérek, hogy ilyen az Isten, mindig ilyen szokott lenni. Pálért ráadásként megmenti ott az összes többieket, Ábrahámot arra indította kezdet-kezdetén, hogy alkudozzon, még az Istennel is alkudozzon Sodomáért, hogy hát, ha van ott 50 igaz, vagy 45, vagy 10 igaz, akik miatt az egész várost, mensd meg, Uram, és az Isten hajlandó erre, és még 10 sincs, de akik ott vannak, az övéi, azokat kimenti a halálos bajból is. És vegyük észre, hogy az Isten a mi napjainkban is ilyen, a mi életünkben is ilyen. Az, hogy mi most itt lehetünk, hogy hitünk lehet, hogy az Istentől jó dolgokat kapunk az életünkben talán hosszú évtizedek óta. Mennyi mindenkinek az imádsága, a szeretete, a csendes Isten félelme van e mögött. Talán egy nagyszülő, vagy szülők, talán egy tanító, talán az értünk küzdő, harcoló barátunk, házastársunk, mennyi-mennyi imádkozó ember van egy-egy életfordulat mögött. Az Isten jelen van azokban a családokban, ahol valaki őszintén hívja, keresi őt. Sok-sok csendesen imádkozó házastárs tudna erről beszélni, hogy évek teltek, vagy telnek el most is, és az Isten nem tesz nyilvánvaló fordulatot még, de jelen van, hat, vonza azt a másikat, aki még nem az övé. Az Isten megszenteli a gyermekeket az egyik fél hite miatt is. Az Isten láthatatlanul búvó patakként ad annyi áldást, annyi megtartó erőt annak, aki áldássá akar lenni az ő kezében valahol, nem hívő emberek között is. Az, hogy mi most itt vagyunk, az, hogy épül az Isten országa ebben a városban, az országban, szerte a világon, az, hogy jó dolgok történnek ő miatta, emberek nyitott szíve, nyitott kezei, áldozat vállalása révén, emberek egyszerű továbbadott szavai révén, amik az Isten szavai, ez mind-mind e szerint, a törvény szerint működik, hogy miattad, rád tekintettel, Isten gyermeke ráadásképpen az Isten áldást akar adni körülötted is. Milyen jó így ott lenni azon a hajón. És ezért kezdik komolyan venni, amit Pál mond, az elején csak egy egyszerű rab volt, és senki nem hallgatott rá, talán meg se hallották. Aztán lassan-lassan, minthogyha menet közben minden fontos döntésben és a következő fordulatokban már egyre inkább átkerülne Pálhoz az, ami a hajón történik. Egyszer csak lecsendesednek ezek az emberek halálfélelmükből. Egyszer csak fölemelik a tekintetüket a letargiából, és leülnek lassan köré, és enni kezdenek. Egyetek, mert szükség lesz az erőtökre. Egyetek, mert... És akkor itt megtöri a kenyeret, hálát mond, ismerős lehetett az ő két keresztjén utitársának, Arisztárkosznak és Lukácsnak ez a mozdulat, ez a mozdulatsor, mint hogyha valami egészen különleges, rendkívüli úrvacsora történne ott a hajón. Azért vannak abban a helyzetben, mert bizalmatlanok, hitetlenek és mohók voltak. Mindenki szenved egyeseknek a bűne miatt, mindenki halálos veszélyben van, és Pált ráadásul kivégezni viszik, de nem ő az igazi áldozat, hanem megjelenik valaki ebben a mozdulatsorban, az a Jézus Krisztus, aki úgy rendelte, hogy így emlékezzenek, így emlékezzünk ő rá a világ végezetéig, megtörve a kenyeret, hálát adva, és tudva, hogy a mi hajózásunkba, amibe annyira elnavigáltuk magunkat, mi is a rossz döntéseinktől, a mohóságunktól, az erőszakosságunktól vezérelve, az önzésünk által elborítva, elnavigáltuk magunkat, azt se tudjuk, hogy hol sodor, merre sodor a vihar, kicsiben és nagyban, emberiség méretekben is. Ide jött közénk az Isten fia, a mi hajónkra. Azt mondta, hogy egy hajóban utazunk, és ezt komolyan is vette olyannyira, hogy minden érte őt is, ami itt a szenvedőket éri. Leszállt a legmélyére a mi szenvedésünknek. Elment addig, hogy leköpdösték, megszaggatták a hátát, és végül keresztre szögezték. Vállalta a mi hajótörésünket már előre, mindannyiunkét, azért, hogy minket kimenthessen. És azt mondta, hogy az ő megtöretett teste lesz a jel arra, hogy van menekülés. Az ő megtöretett teste. Pál tudja, hogy ezt eszi ott a vihar mélyén. És valamit talán nem az eszükkel, de az érzelmeikkel átélnek a körülötte levők, letelepednek és részt vesznek ebben a speciális, nagyon különleges úrvacsorában. Igen, lesz menekülés. Itt van ez az ember, akinek a közelében érezzük azt a másikat, azt a nagyot. Lesz menekülés. Testvérek, a hajó összetört. A hajó összetörik. Ez a világ nem fog befutni valami kikötőbe zene szóval és vidám emberekkel, színes zászlók lengetésével, úgy, mint valami turista hajó a kikötőbe. Ez a világ ebben a formájában el fog süllyedni majd, ki tudja, nagyon sok idő múlva, vagy kevésbé. Nem lesz egy olyan békés kikötő. De mi nem a véget várjuk, hanem mi új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik, és előre dicsőítjük érte az Istent. A hajó ebben a formájában el fog süllyedni, de tudjuk, hogy van folytatás, és van az Istentől készített menekülés. És testvérek, a mi európai kultúránk, úgy, ahogy mi megszoktuk, ahogy kényelmesnek és stabilnak tartjuk, nagyon valószínű, hogy nem lesz ilyen stabil a jövőben, és nem fog így megmaradni, ahogy szeretjük. Könnyen lehetnek nagy krízisek, hullámzások, változások. Nem biztos, hogy ez a hajó olyan könnyen megmarad. De mi az Isten gyermekei tudhatjuk, hogy ha átalakul, akkor is lesz feladatunk, akkor is ugyanaz lesz a helyünk, a sorsunk, az identitásunk, az Isten gyermeke, akié vagyok, akinek szolgálok. Ő visz engem, és áldássá tesz más körülmények között is. És testvérek, a mi testünk, a földi létünk hajója is el fog egyszer süllyedni, hogyha addig vissza nem jön az Úr Jézus, akkor mindannyiunk földi maradványait oda teszik majd egy ravatalra. Nem marad meg ez a hajó sem, elsüllyed, de mi tudjuk, hogy az Isten keresztül visz azon, megőriz, mert az övé vagyok, mert ő neki szolgálok. És addig is áldássá akar tenni, azután pedig örökre ő nála akar megpihentetni. Ezért jelen van az a Jézus, jelen akar lenni minden hajózásunkban, minden viharban, egy hajóban, a családunkkal, a munkatársainkkal, a ránk bízottakkal, az ellenséggel, egy hajóban, azokkal, akikkel nehéz egy hajóban lenni, egy hajóban, ezzel a világgal, Jézus Krisztus célja felé. Így áldjon meg bennünket önmagával. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és legyünk csendben most Isten színe előtt. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te leszálltál a mélységbe, a Te kereszthaláloddal, egészen elvállaltad azt a hajótörést, azt a katasztrófát, amiben mi navigáltuk magunkat. Köszönjük, Jézus, hogy nem akartál megmenekülni arról a te hajódról, pedig te ura vagy a viharnak, a világ mindenségnek, és mégis vállaltad ezt a közösséget. És köszönjük, hogy azóta is számíthatunk rád. Köszönjük ezt a személyességet, ami Pálból áradhatott, de nekünk is megadod ugyanezt. Én tudom, hogy kié vagyok. Tudom azt is, hogy miért vagyok itt, akkor is, hogyha nem látom minden részletét. Add nekünk, Urunk, ezt a meggyőződést a hétköznapjainkban, a harcainkban, a terheink hordozásakor. Köszönjük, hogy te ismersz olyan mélyen belülről. Ismered, hogyha az egyedüllét terhét hordozza valaki. Jelen vagy a mi beteg ágyunknál, jelen vagy a mi kríziseinkben, mélységeinkben, szívfájdalmainkban. És köszönjük, hogy megadhatod magadban a biztonságot, sőt az örömöt, sőt az áldást. Könyörgünk azokért, akiket körénk adtál, szeretteinkért, közel vagy távol, ránk bízottakért, akik sóvárogva keresnek téged, nem biztos, hogy tudják, hogy téged, de az igazságot, a jót, az enyhülést. Kérünk értük, hogy hadd legyen táplálék abban, amit mondunk, ahogyan élünk, ahogy rájuk tekintünk. Hadd legyen ez olyan, mint ott a hajón, Pál körül. Adjál táplálékot az éhezőknek, hogyha akarod, készítsd el rajtunk keresztül is a szavaink, a szeretetünk, a megbocsátásunk, a stabilitásunkon keresztül. És kérünk döntéshozóinkért itt a városban, szerte a világon, országunkban. Kérünk azokért, akik a kormány rudaknál vannak. Add meg őnekik a te akaratodat, hirdest feléjük is a te igédet. És kérünk, hogy ne bűneink szerint cselekedj velünk, hanem a te irgalmad szerint. Könyörgünk a te népedért szerte a világon. Hadd legyünk olyanokká, akik erővel, a te jelenléted meggyőző erejével hordoznak téged. Köszönjük, édesatyánk, hogy nálad van igazi, örök kikötő. Köszönjük, hogy boldogan várhatjuk, és dicsőíthetünk téged a te üdvösségedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.